Ezúttal is nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez itt az Örök Élet december 5-i adása, és ezúttal is megpróbáltunk érdekes, vagy legalábbis számunkra érdekesnek tűnő közéleti témákról beszélgetni. Én Tokár Géza vagyok, és itt van mellettem még Balogh Gábor és Kiács László is. Az első dolog, ami szerintem igazából a legnagyobb vitatémát szolgáltatja manapság szlovákiai körökben, szlovákiai magyar körökben már mennyire az autonómiának a témája. Ugye ezt a felvételt ez december 5-én készítjük, amikor már 4 napja van annak, hogy az MKP szellemi műhelyéből megjelent a megmaradás, gyarapozás és a felzárkózás koncepciója, ami gyakorlatilag az autonómia tervezet, amit a magyar közösség pártja már hosszú hónapok óta ígért. Ez a koncepció, ez kint van az interneten, megtalálható az MKP oldalán, és több weboldal is átvette, és hát gyakorlatilag azzal foglalkozik, hogy a párt szerint miként nézhetne ki egy önkormányzati struktúra. Ti olvastátok ezt a dokumentumot?
Én úgyis átfutottam az egészet, és elkezdtem olvasni is, mint hogy tényleg így mondatról mondatra, de még nem olvastam az egészet.
Én meg igazából a körülötte lévő megjelent cikkeket olvastam, interjúkat és elemzéseket, de magát a szöveget nem.
Én egyelőre ugye felét nagyjából, felét kétharmadát.
Én is igazából egyszer olvastam magát a koncepciót, de nem csináltam még meg ennek az elemzését, és szerintem eléggé sokan vannak ezzel így. Azt kell ugye látni, hogy ez egy, hát ha már csak a struktúráját meg a szerkezetét nézzük, egy eléggé érdekes szerkezetű anyag. Ugyanis szinte több helyet foglal el, sőt nem hogy szinte, hanem gyakorlatilag is több helyet foglal el egyfajta ilyen helyzetfelmérés és nemzetközi kitekintés, mint maga a koncepció. Tehát maga a párt az nagyjából egy szűk 20 oldalban, 16-18 oldalban indokolja azt, hogy miért van szükség erre, hogy mik az alapfeltételek, mik azok a jellegzetességek, amik a szlovákiai magyar közösséget érintik, és dél-szlovákiai régiókat. Aztán jön egy nemzetközi fejezet, ahol a nemzetközi példákkal foglalkoznak, és maga a közösségi önkormányzás fantázia névre hallgató koncepció, az pedig valahol az 50. oldaltól kezdődik, és innentől kezdve vannak kifejtve maguk a jogkörök és maga a szerkezet, hogy hogy nézhetne ki egy hasonló különleges jogállású regionális önkormányzat. Furcsa dolog, de igazából szerintem az egy érdekes kiinduló pont, és hogyha interneten a reakciókat látjátok, akkor az lehet, hogy az kicsit indokolja is, hogy itt valóban nem csak egy autonómia koncepcióról kell beszélgetni önmagában, hanem arról is, hogy miért van erre szükség. Mert nem nagyon része a közbeszédnek. Szerintetek kéne egy ilyen autonómia, tehát szükséges valamilyen fokú önkormányzatiság, vagy autonómia?
Igazából az én véleményem az, hogy amit többen is megemlítettek már előttem, és nem új keletű, hogy az autonómia szóra ugye nagyon hevesen reagál a szlovák társadalom, és ezért nagyon érzékenyen is kell a témához hozzáállni, mert a legtöbben ugye azzal az autonómiával azonosítják, ami a szlovákok szemszögéből lévő autonómia terv volt, ami a függetlenséghez vezetett. Ugye az MKP és a kisebbségi magyarság szempontjából viszont nem ez a cél, hogy most teljesen függetlenedjünk, és függetlenséget érjünk el, holott ezt a közvélemény így taglalja, amikor szó kerül róla. Úgyhogy nem is olvasnak utána, elég, hogyha meg lesz említve az, hogy autonómia. Másrésztről viszont a kérdésedre válaszolva szerintem szükség van, de viszont nem területi autonómiára, hanem tényleg csak bizonyos kategóriákban kéne megvalósítani az autonómiát, például ugye a kulturális autonómiára gondolva, amikor is az egyes régióknak nem biztos, hogy a felülről érkező döntéseknek kéne megszabnia, hogy hogyan alakuljon abban az adott közegben hát a kultúra alakulása.
Laci, te amit olvastál, az mire vonatkozott, és mit gondolsz róla így elsőre?
Én nagyjából ugyanazt, amit a Gábor már itt elmondott, azzal a különbséggel, hogy talán, hogy ez, hogy mindenki, illetve egyes területek maguk döntsék el, hogy mire költik a pénzüket, és ez nem is csak feltétlenül, hogy a szlovákiai magyarokra kellene, hogy vonatkozzon, hanem ez egy jóval általánosabb dolog, amit jó volna elérni.
Furcsa egy kicsit, hogy ennyire tanácstalanok vagyunk, és hogy nem tudjuk megfogni ezt a témát. Mármint, hogy ugye önmagában véve az autonómia pár beszéd, bocsánat, mert ezt átfogalmazom, mert abszolút nem volt az autonómia szempontjából semmilyen érdemi párbeszéd, de önmagában az, hogy az autonómiának a kérdését, a szükségességét, az sokszor feszegették a múltban, amikor elénk kerül egy konkrét tervezet, akkor nagyon-nagyon kevéssé tudjuk ezt úgy önmagában véleményezni. Hogy mintha senki se gondolta végig, hogy most ez pontosan mit akar, hogy mit foglal magába, mi az, aminek meg kéne változnia, és lehet, hogy még csak értelmezni se tudjuk jól, mármint hogy közösségi szinten ezt a dokumentumot. Nem jelent szerintetek ez egy ilyen alapvető problémát?
Önmagában az, hogy autonómia, ez egy nagyon tág fogalom, és ezt észre lehet venni azon is, hogyha ketten találkoznak, és autonómiáról elkezdenek beszélgetni, akkor nagyon gyorsan kiderül, hogy lehet, hogy teljesen mást értenek alatta. Szóval itt a cél nem az autonómia, hanem az autonómia mögötti dolgoknak az elérése. Szóval nem, és itt például le vannak írva, tehát az a magyar önkormányzatiság, meg hogy tényleg ez a gazdasági felzárkóztatás és a többi dolog, ez nem feltétlenül, ennek nem feltétlenül feltétel az autonómia, viszont egy jó út arra, hogy ezt elérjük.
Tehát önmagában véve, ugye, hogyha konkrétan erről a tervezetről beszélünk, akkor itt azt kell látni, hogy két különböző dolog került benne megfogalmazásra. Mert abból indultak ki az alkotók, hogy a szlovákiai magyarság az nem egy egységes dolog. Nagyon sokféle szempontból nem egységes, de ami a legfontosabb, hogy kétfajta területet lehet igazából megkülönböztetni. Az egyik az, ahol a szlovákiai magyarok többségben vannak, és a másik az, ahol szórványban, és ahol esély sincs valamiféle olyan szerveződésre, ami lehet nemzetiségi alapú, és lehet normális érdekérvényesítési igénye. És ebből adódóan kombinálták a személyjelvű autonómiát, és kombinálták a régiós önkormányzatoknak a létrehozását, amiknek meg lenne a speciális státusza. Igazából szerintem ez nem egy rossz kezdeményezés, és nem egy feltétlenül rossz koncepció, hiszen elsősorban ugye az önkormányzatoktól függ, és az önkormányzatok hatásköreit feszegeti az autonóm státusz. Kérdés persze az, hogy aztán ez mennyire fog majd áttranszformálódni a gyakorlatba, és hogy milyen módon valósítható meg egy ilyen tervezet. Sőt, számomra személy szerint az a legnagyobb kérdés, hogy lesz-e ebből valamiféle közbeszéd és párbeszéd szlovákiai magyar szinten és szlovák szinten.
Nem tudom, ha belegondolok csak így, hogy a legtöbbször emlegetett autonómia ötlet végül is, hogy milyen motiváció egy autonómia tervezet hátterében, ezt különben Berényi is elmondta, hogy a magyarok fogyása Szlovákiában ugye ez egyik legriasztóbb tendencia most jelenleg az, hogy asszimilálódik a szlovákiai magyarság, és hogy ezt egyrészt ez is a célja ennek az autonómia tervezetnek, hogy ezt valahogy megállítsák, hogy ez ne történjen már ilyen drasztikus mértékben. Viszont másrészt viszont azt gondolom, hogy nem ezért fogy a szlovákiai magyarság, hanem egyszerűen a gondolkodás miatt. Az azt jelenti, hogy amíg olyan gondolatok vannak a köztudatban, hogy valaki sokkal jobban tud érvényesülni, hogyha az államnyelvét, főleg az államnyelvét használja az iskolai szinten, és ezt használja a tanulmányaiban is, addig mindig jelen lesz ez a dolog, ez az asszimiláció. Szóval Szlovákiában rengetegen vannak, akik úgy gondolják, hogy csak azért nem érvényesültek, és nem tudnak jobban érvényesülni, mivel hogy nem szlovák iskolákat látogattak, és nem szlovák iskolába járattak a gyerekeiket. És ugye ez történik, hogy aztán tisztább színmagyar szülők beiratják szlovák suliba a gyereket, És akkor itt kezdődik aztán a lejtő, ami nem biztos, hogy van megállás. Úgy gondolom, hogy mind ahogy említettem, és nem olvastam ezt az autonómia tervezetet pontosan, hogy milyen célja és hogyan szeretné ezt megvalósítani, de nem hiszem azt, hogy nem lenne szükség arra is, hogy egy gondolkodásváltás történjen meg, ami ezt a szemléletet megmásítja.
Én még annyit tennék hozzá, hogy itt kérdezted, hogy ez mennyire fog kialakítani valamilyen közbeszédet, illetve vitát, és voltak azért már ilyen hasonló ötletek, hogy kerekasztalnak is volt egy törvényjavaslata 3 éve, ha jól emlékszek. Így is jött egy vízióval, és egyik körül se alakult ki semmilyen vita, szóval én itt is eléggé pessimista vagyok, hogy ez úgy elhal, ez úgy van, és 1-2 hónap múlva már senki nem fog törődni vele.
Hát szerintem azért tehát a 3 tervezet közül leghangsúlyosabban az autonómia tervezetként is eladható valami, amit ráadásul mindenki az MKP-tól szánt, illetve hát kért számon. Szerintem egy kicsit más alapállásból indul, aztán lehet, hogy tényleg nem kell semmilyen vitát. Erről egy kicsit szeretnék reflektálni, amit a Gábor mondott, mert teljesen igaza van. Korábban ez az autonómia párbeszéd szlovákiai magyar szinten is arra felé szokott elkanyarodni, hogy az autonómiát azt nem egyfajta eszközként, hanem célként szokták felfogni. Jött ugye a kérdés, hogy hát mi bajba vagyunk, szlovákiai magyarok? Fogyunk, elfogyunk, eltűnünk, és akkor hogy kéne ezt oldani? Erre ugye előficcent az autonómia, mint egyfajta ilyen csodaszó, miközben önmagában az autonóm struktúráknak a megléte az tényleg nem oldja meg az asszimiláció problémáját, és a beoldadás kérdéssel se foglalkozik. Itt nagyon súlyos társadalmi problémák vannak, társadalmi jelenségek. Nagyon, nagyon súlyos ez az a jelenség, és az elterjedt jelenség, hogy Szlovákiában valaki csak úgy érvényesülhet, hogyha igazából alkalmazkodik magához a többséghez, és saját maga is szlovák lesz. Aztán lehet, hogy a magyar kulturális szokásait megtarthatja, mert az olyan cuki, de úgy egyébként magyarként egy kicsit bizalmatlanul tekintenek rá, sokszor nagyobb bizalmatlanul tekintenek rá, és feltétlenül egy veszélyes elemként. Szóval ezt a témát az autonómia párbeszéden túl kéne oldani. Viszont önmagában véve ezeknek a struktúráknak a jelenléte azért fontos, mert nagyon sok olyan gyakorlati probléma van, amivel a magyar kisebbségi vagy szervezetek, vagy kezdeményezések szembesülnek, és mindig ugyanoda lyukadunk ki, hogy a saját problémáinkat saját magunk tudnánk megoldani, legyen az vagy egy iskolával kapcsolatos dolog, vagy egy kulturális téma, és a szlovák hatóságoknak sem empátiájuk, sem pedig szándékuk nincs, hogy ezekkel az ügyekkel foglalkozzanak úgy, mint ahogy arra szükség lenne.
És tényleg gondolod, hogy a saját problémáinkat mi meg tudnánk oldani?
Hát bízok benne, de...
Végignézve a szlovákiai magyar politikai eliten, hogy úgy mondjam, és itt nagyon nagy idézőnek közé teszem azt az elit szót, nem vagyok ebben nagyon biztos.
Hát ott van a híres hírhet dolog. Egyetlen egyszer volt erre példa, hogy oldhattuk a saját problémáinkat megyei szinten, amikor a magyar képviselők, az akkor még egységes MKP képviselői többséget szereztek Nyitra megyében az első megyei választások után. Na, az nem volt egy jó időszak. Olyan értelemben nem volt egy jó időszak, hogy teljes csődöt jelentett. Nem, nagyon, nagyon rossz tapasztalatai vannak nem csak a szlovák, de a magyar többségű járásoknak is az úgynevezett fehérféle korszakról. De én alapjában azt mondom, hogy ha ezt a alapfeltételt se tudjuk elképzelni, hogy tudjuk igazgatni a saját ügyeinket, akkor aztán tényleg nincs értelme arról beszélgetni, hogy esetleg akarnánk saját magunk igazgatni, és képesek lennénk rá.
Nem pont arra gondoltam, hogy ne akarjunk, hanem hogy valamilyen más változásokra is szükség lenne. Tehát például, ha tegyük fel itt a magyar lakta területek valamilyen szinten külön válnának, legyen szó akár kulturális autonómiáról, vagy akár területi autonómiáról, van róla ilyen elképzelésed, hogy ez hogy működhetne konkrétan, mert milyen konkrét emberekkel? Mert én, ahogy így elképzelem, hát nem tudom.
Hát annak politikusaink, vannak közszereplőink, nem mondom, hogy legjobbak a világon, de hát mondjuk a szlovák politikai elit minősége úgy önmagában se túl jó, és rájuk bíztunk egy egész államot, ott ülnek a parlamentben. Szóval,
ez így,
ez...
én nem azt mondom, hogy ebben nem kéne belemennünk, hanem meg kéne találni a megoldást, hogy jelenleg ott tartunk, hogy mi választók nem vagyunk képesek lecserélni a saját képviselőinket úgy komolyabban. És ez egy nagyon nem jó dolog. Csak ők magukat is képtelenek lecserélni.
Hát világos, de mondjuk Szlovákia magyar viszonylatban ez pont egy tragédia, hogy nem tudjuk lecserélni az alkalmatlan képviselőket, viszont a politikai rendszeres nem is engedi meg. Azt kell ugye látni, hogy mondjuk egy most abszolút elméleti esetről beszélünk, de hogyha létrejön egy új szlovákiai magyar párt, annak meg kéne ugrani az 5%-os küszöböt ahhoz, hogy egyáltalán bejusson a parlamentbe és elkezdjen politizálni. Ez egy abszurd dolog, lehetetlen dolog, lehetetlen misszió. A szlovák politikai élet ugyanolyan rossz, mint a szlovákiai magyar, sőt én megmerem engedni még azt a feltételezést is, hogy sok aspektusában rosszabb, viszont ott van egy folyamatos megújulási szándék, már csak abból is kifolyólag, hogy a korábbi élet az semmit nem tud felmutatni. És hát a minden egyes parlamenti választáson be is került a törvényhozásba egy új párt, ennek köszönhetően legalább egy új párt. Folyamatosan cserélődik az elit. Szlovákiai magyar viszonylatban az a elitünk ragadt ránk, aki hát nagy többségében itt volt már 20 éve, 25 éve. Nem mondom azt, hogy itt olyan emberekről van szó, akik teljesen alkalmatlanok. Nagyon-nagyon sok jó szándékú ember van köztük, volt aktivista, stb. Csak ez a cserélődés, ez egész egyszerűen nem működik természetesen.
Itt ez arról jutott eszembe, hogy ugye átfutva ezt a autonómia tervezetet, nekem teljesen olyan érzésem volt belőle, hogy inkább ennek csak az a célja, hogy valamiképpen az MKP-t mint bejuttassa a parlamentbe, mint egy ok vagy cél, amit lehet lebegtetni. És ez főleg abból is, hogy tényleg konkrét megoldásokkal nem találkoztam benne. De mindenképpen szerintem ehhez még vissza fogunk térni egy későbbi adásban, amikor átnyálazzuk ezt az egészet szóról szóra. Szóval nem akarok itt nagyon elhamarkodott következtetéseket levonni, de arról azt, amit én olvastam belőle, teljesen ilyen elképzelésem van.
Hát szerintem konkrét megoldásokat egy autonómia tervezettől számon kérni egy kicsit furcsa lenne. Mármint, hogy autonómia tervezet, amit megadhat, az a keret, hogy milyen módon lehet majd megoldani az ügyeinket. De nem szabad azt sem csinálni, és hát ez szerintem mondjuk például az iskolai tekintetében egy nagyon hangsúlyos dolog mostanában, hogy csak és kizárólag az autonómia tervezettel foglalkozunk, miközben az égető problémáinkat meg nem oldjuk. Szükséges, hogy legyen egy jobb elitünk, szükséges, hogy megváltoztassuk valamilyen módon ezt a társadalmi alapállást, amiről ugye már most is beszéltünk, és szükséges, hogy megteremtsük a intézményi kereteket ahhoz, hogy tudjuk igazgatni a saját ügyeinket. Az autonómia, vagy az önkormányzatiság, vagy nevezzük akárhogy, erre a harmadik kérdésre ad választ, az első kettőre semmilyen módon nem ad választ. Szóval itt nem, ez nem az alfája és az omegája a szlovákiai magyar érdekképviseletnek. De hát van honnan följönnünk, és hát igen, szóval nagyon sok az elmaradásunk.
És te így hogy látod, tényleg ki fog alakulni? El körül a tervezet, körül valamilyen vita? Mint hogy érdemi vita?
Hát én nagyon remélem, hogy releváns szereplők ehhez hozzá fognak szólni. Én például nagyon várnék valamilyen hivatalos hídas reakciót, mert hogy ha jól tudom, ilyen még nem született. Természetesen a szakemberek részéről is feltétlenül szükség van valamilyen szintű reakciókra. Lehet, hogy valamilyen tervezetvitát is meg kéne valósítani, ha már egyszer van egy hasonló tervezetünk. Nem tudok ebben a pillanatban más mondani, mint azt, hogy nagyon nagy szükség lenne arra, hogy létrejön egy ilyen vita, és meg tudjuk valósítani.
Kicsit hogy hívják, a Baross Gábor tervütött az eszembe, azt is megjelent, nagyjából 2 hétig úgy mindenki hallott róla, olvasott róla, kommentálta, és eltűnt. Meg ha nem tudom, hogy mennyire nem foglalkoznak vele azon a szinten, ahol elkészül, de így az embereknek a tudatából teljesen eltűnt.
Én nekem Baross Gábor tervről van egy saját ilyen különbejártó kis véleményem, de ezt most nem hiszem, hogy itt fogom kifejteni.
A kis ipar.
Lényeg az, A lényeg az, és nagyon tömörlen azt lehet mondani, hogy egy gazdasági terv akkor tud megvalósulni, hogyha ott van mögötte a gazdasági lobby és a gazdasági akarat. A Maros Gábor tervet tartalommal két szereplő tudná feltölteni, a szlovák kormány meg a magyar kormány, hogy erre aztán van a részükről akarat és szándék, arról fogalmam sincs. A tervnek a jelentőségét az adja meg, hogy ez a szándék, ez mondjuk egy 5-10 éven keresztül fenn fog állni, vagy nem fog fennállni.
Gábor, és ez esetleg hozzászólni, sokáig hallgattál most.
Igazából hallgattalak titeket, nem tudok egyet érteni veletek az elhangzottakkal, de úgy végig az járt az eszembe, miközben hallgattalak titeket, hogy amíg a kapcsiság és a saját magam felé kaparás nem fog eltűnni, addig nem hiszem, hogy meg fog tudni valósulni megyei szinten, járási szinten valamilyen olyan elképzelés, ami a közjót szolgálja, és ez nem csak az autonómia tervre érvényes, hanem minden területen, amivel politika és a hatalom közre játszik. Úgy gondolom, hogy olyan érzésem van ez az autonómia tervezettel is, hogy mind a Maslow piramisnál, hogy ez az igények csúcsát fejezi ki, holott sokkal, sokkal alacsonyabb szinten nincsenek kielégítve a vágyak és az igények. Úgyhogy nem tudom, nem egy utopisztikus elképzelés marad ez mindaddig, amíg tényleg minden feltétel teljesül ahhoz, hogy az embereknek ne maradjon más problémája és gondja, mint ezzel foglalkozni. Mert ugye az a véleményem, hogy ott, ahol véget ér a nacionalizmus, ott kezdődik a pénz is fordítva. Ha az emberek jóléti társadalomban élnek, akkor ezek a dolgok egy csapásra megoldhatóak. És egyszerűen hirtelen nem lesz gond az, hogy egy kialakított, egy elképzelésben, ahol tényleg a többségi nemzet kisebbségben fog létezni, mármint egy területi önkormányzat szintén, vagy egy területi autonómia szintjén, addig elhiszem, hogy ezzel fogunk tudni valamit is kezdeni. Persze, mint cél, ki kell tűzni, és kell valamit látni, mert különben, ha nem elég nagyok a célok, akkor nem tudunk feléjük haladni sem. Viszont úgy érzem, hogy ehhez még legalább 20-30 év kell, ki tudja addig persze, hogyan változik még a gazdaság, és hogyan fog alakulni a társadalom. De nem adottak a feltételek arra, hogy egy ilyen kérdéskör megoldódhasson bizony, egy rövid időn belül.
Én láttam sok gazdag nacionalistát.
Igen, de előtte nacionalisták voltak, és még gazdagok.
Ez egy jó kérdés, ez egy ilyen tyúk tojás. Abban egyetértek, hogy most ennek a feltételei, tehát most rögtön nincsenek meg, de azzal szemben egy kicsit szkeptikus vagyok, hogy lehetne ezt a problémát gazdasági felendülés után oldani, vagy 20-30 év távlatából. Hát abból a szempontból lehet, és ez nagyon ironikus dolog, hogy szlovákiai magyar szempontból ez a 20-30 év, ez megint csak fog hozni egy jelentős fogyást, és minél kevesebben vannak a szlovákiai magyarok, annál kevésbé jelentenek problémát a szlovák államnak. De hát nem ezt a fajta megoldást alkalmazzuk, azt hiszem.
És itt hadd idézek Lovász Attilától, akinek nagyon-nagyon tetszett ez a csattanója a vélemény és háttérben közölt írásában, hogy lehet, hogy 25 év múlva érdekes lesz újra ez az autonómia kérdés, mert addigra már akar annyian is lehetünk, hogy az autonómiát hozzánk vágják, csak akkor rezervátumnak fogják hívni.
Hát igen.
Amúgy még így nem tudjátok véletlenül, hogy ki ennek a... Már így ott csak egy név szerepel szerzőként, és már ott van megjegyezve, hogy és kollektív, vagy valami ilyesmi, hogy kik dolgoztak ezen a tervezeten.
Én név szerint biztos, hogy nem tudom. Hát szerintem azért az MKP közelében vannak olyan szakértők, akik össze tudnak rakni egy ilyen tervezetet. Tehát lehet, hogy ez furcsán hangzik, de egy tervezetet gyártani nem, tényleg nem akkora akkora probléma, és amikor Berényi József egyszer régebben kijelentette, hogy relatív rövid idő alatt össze lehet hozni egy ilyen tervezetet, akkor abban igaza volt, mert tényleg össze lehet. Itt minden egyes tervezetnél inkább az a kérdés, hogyha már egy össze van rakva, akkor az pontosan miként lehet kifelé kommunikálni, és hogyan kéne kommunikálni. Szerintem a késlekedés mögött is ez volt a legkomolyabb ok, és ez jelentette a problémát.
Mármint arra gondolsz, hogy kivárták a optimális időpontot, vagy pedig, hogy eddig gondolkoztak azon, hogy hogy is kommunikálják le?
Hát szerintem inkább az időponttal volt gond, bár egy autonómia tervezet kihozásának nincs optimális időpontja. Azt gyakorlatilag bármikor, tehát bármikor van kihozva, mindig jön egy olyan reakció, hogy most nincs fontosabb dolgotok.
Azért ahogy... így választások előtt az...
Igen.
Ez tipikusan olyan időpont, hogy bizonyos szempontból nagyon jó, bizonyos szempontból meg nem túl jó. De mindenképpen egy érthető lett volna, hogy például akkor hozzák ki, vagy megvárják vele a következő választásokat, mert hogyha ezzel szeretnének valamit elérni, akkor tényleg addigra már el lesz felejtve.
El lesz felejtve, de az a rész viszont, annak a résznek viszont nagyon jól fog ez jönni, aki csak ezzel fog aggálni, mégpedig a Szlovák Nemzeti Partnak, ugye, mert ez biztos fel fogja hozni, hogy már a híd is, és az MKP is mind a kettőbe terjesztett az autonómia elképzelését, és itt mi lesz, és képzeljétek el, és na, féljetek. Úgyhogy egy részről a magyarság szempontjából lehet, hogy nem lesz akkora, hogy is mondjam, nem fog tudni a két magyar párt annyit nyerni vele, mint amit a szlovák párt tud majd vele nyerni, a Szlovák Nemzeti Párt.
Hát szerintem, ha csak ettől kell félni végig, akkor igazából tényleg el lehet felejteni az autonómia, de egy csomó más fontos dolgot is. Nacionalisták véleménye az úgyis egy konstans dolog. Nem hinném, hogy ennek akkora prioritásnak kéne lennie. Ráadásul a választásokig van még hátra, hát másfél év, ha Fico nem mond le. Úgyhogy az SNS érdekeinek a figyelembe vétele, az szerintem nem biztos, hogy egy faktor.
Ha már Ficot felemlítetted, akkor érdekes volt megfigyelni a tegnap zajlott alkotmánybírósági döntés utáni reakcióját, hogy kicsit képbe hozzam a témát. Csütörtökön döntött az alkotmánybíróság úgy, hogy Csentést nem jogszerűen, szóval pontosabban a Csentésnek ki kellett volna, oda kellett volna kerülni a főügyészi pozícióra, és Ivan Gašparovics jogszerűtlenül döntött úgy, hogy nem nevezi őt ki a főügyészi pozícióba, és helyette ugye Csizsnár került oda. Nem tudom, esetleg véleményeznétek-e az alkotmánybíróság döntését, érzitek-e úgy, hogy azáltal, hogy az alkotmánybíróság az embert nézte, vagy pontosabban az emberi jogokat nézte az állam érdekeivel, illetve állami szereplők, közszereplők döntésével szemben, hogy ez valami javulást mutat-e, érezhető-e az, hogy ez már valahova odamutat, hogy kezd átláthatóvá, kicsit jobb helyzetté válni az igazságszolgáltatás Szlovákiában. Mert ugye jelenleg a legtöbb ember elég elutasítóan is, és legyintett, amikor a szlovák igazságszolgáltatástól várta valaki azt, hogy majd az ő ügyében pozitívan és az ő szempontját figyelembe véve dönt.
Hát szerintem akár már megesett. Mármint az alkotmánybíróság megtette a kötelességét, amíg húzta, halasztotta a Csentés ügyében való ítéletet. Mármint, hogy rendben, hát ahogy a parlament által megszavazott és kinevezett főügyész most kapott néhány tízezer eurót, de attól még nem ő lesz a főügyész. Az alkotmánybíróság pedig ennek az ügynek a tárgyalását halogatta, pont azt a feladatát nem lehet el, amit el kellett volna, hogy történt egy konkrét jogsértés, rögtön akkor miután Csentést kinevezték. Most már pár év után, hogy ők hogy döntenek, vagy mit állapítanak meg, az ebből a szempontból elég irreleváns, és hát nyilván a kormánynak kellemetlen, a Fico kormánynak, de igazából akkor lehetett volna Ficon ütni, hogyha erre a döntésre évekkel korábban kerül sor.
Egyet értek veled, ám azt is figyelembe kell venni, hogyha azok az emberek kerülnek be az alkotmánybíróságra, akit eredetileg a Fico kormány jelölt, és amit ugye pont Andrej Kiska ugyanerre a praktikára hajazva, amit Gašparovics vett igénybe annak idején, nem nevezte ki a Fico, pontosabban a kormány embereit. Szóval, ha ezt teszik figyelembe, akkor mégiscsak valamilyen szinten ez győzelem, mert igaz, hogy nem akkor, igaz, hogy nem úgy, és nem a megfelelő sorrendben történtek ezek a döntések, de mégiscsak valahol egy kicsi győzelmet szerintem föl lehet fogni. Mert ha ugyanazt vesszük, hogy nem változott volna semmi, akkor most ugyanúgy Harabin ül a legfelsőbb bíróság valamelyik székében, hanem az elnöki pozíciójában, illetve tele van a kormány embereivel az alkotmánybíróság, aki ugyancsak ugyanezt a lépést hozta volna, tehát ugyanazt a döntést hozta volna, mégpedig az, hogy csentés esetében jogszerűen járt el az államfő, az akkori államfő. Úgyhogy én ezt valamilyen szinten ilyen kis győzelemnek tartom, még ha nem is hozta meg azt az eredményt. Viszont Kalinyákép tegnap nyilatkozta azt, hogy ha az Alkotmánybíróság csentés ügyében így döntött, akkor kíváncsi, hogyan fog dönteni pont az előbb említett Kiska lépésén, amikor ugyanezt a Gasparovicsi fegyvert használta föl, és nem nevezte ki az Alkotmánybíróságra tagjai közé azt a két személyt, akiket ők javasoltak. És igazából ebben az esetben ugyanígy kéne eljárni az Alkotmánybíróságnak, mégpedig megítélnie, hogy jogszerűtlenül döntött az elnök, viszont ugyanúgy nem kéne ebből semmilyen másfajta döntést hozni, úgy gondolom, hogy ugyanazok az emberek maradnak továbbra is azokban a székekben, akik meglettek választva jogszerűen. Úgy gondolom, hogy megint csak el lenne ítélve az, hogy igencsak az elnök visszaért azzal a hivatalával és a jogkörével, de ugyanúgy nem lesz további folyamány a dolognak.
Laci, te bízol a bíróságban?
Teljes mértékben nem. Biztosan nem. Viszont azt is autózatnak érzem, hogy mikor valaki úgy állítják be, hogy teljesen egy korrupt minden egyes bíró, és minden csak a pénzért csinálnak meg itt. Szóval valahol a kettő között van az igazság. De nem szabad annyira félni se tőlük, mint ahogyan az emberek általában félnek egy bírósági pertől.
Nem tudom, én nekem az a tapasztalatom, hogy abban az esetben van az embernek lehetősége nyerni valakivel szemben, hogyha ez az eset a sajtó elé kerül, illetve kellő mértékben fel lesz fújva, és akkor esetleg valami történhet. Ellenkező esetben persze nem tudhatom azt, hogy milyen döntések születnek most is ebben a pillanatban, és az kinek a pártján. Kinek a pártjára hajtja, kinek a malmára hajtja a vizet. Mondom, hogy abból, amit az újságból és a sajtón keresztül az emberek elé kerül valamilyen eset, ott a legtöbbször az van, hogy vagy nagyon kis büntetéseket, vagy elhanyagolható pénzbírságokat kapnak az ügyben érintettek. Gondoljunk csak valamilyen gyilkosságok gyanúsítottjaira, bankrablókra, adósikasztókra, adócsalókra, stb.
Hát, szlovákiai bíróságok állapota szerintem rosszabb, mint mondjuk a magyarországiaké, vagy a környező országoké. Lehet azt elemezni, hogy ez pontosan miért is van, és hogyan is van. Hát eléggé sok cikk született már a családi hálózatokról. Összességében szerintem az általános jogtudat Szlovákiában nagyon mély ponton van. Nagyon nagy a félelem eleve a bíróságoktól, és persze, hogy vannak egyedi esetek, amik mások, de általánosságban véve szerintem, hogyha valakinek Szlovákiában problémája akad, akkor egész egyszerűen nem mer bírósághoz fordulni, nem mer pereskedni. Nem mindig indokoltan, tehát nem mindig indokolt ez a félelem. Nekünk a kerekasztalosok segélyében egy folyamatos problémánk az, hogy miként látunk olyan személyeket, olyan alanyokat, akik hajlandóak pereskedni, és akik hajlandóak felvállalni a fontos ügyeket, mint sértettek, károsultak, de hát ez sem hozzátartozik. Mondjuk még egy nagyon érdekes eset, és szerintem abszolút szimbolikus eset, hogy még a társadalomnak az együttérzése sincs meg sokszor az áldozatok iránt, ami szintén egy fontos probléma. Hát ugye itt volt ez a Párkányi pénztáros eset, amikor volt egy sértett, akivel durván beszéltek, és gyakorlatilag őt kezdték hibáztatni, nem a hatóságokat. Itt van Malina Hedvignek az esete, szintén hasonló eset, hogy valami történt, és szinte az áldozat került abba a helyzetbe, hogy magyaráznia kellett, és magyarázkodnia kellett, hogy miért volt ott, mit csinált, hogyan hallotta. Teljesen abszurd dolgok. És egy ilyen eljárásban egész egyszerűen az, magának az áldozatnak, a sértetnek nincs meg az a kiinduló pozíciója, hogy ő egyfajta sértetként is tűnjön fel a társadalomnak a szeme előtt. Nagyon nagy probléma, túlmutat a bíróságokon, és összességében viszont választod arra, hogy miért olyan jogrendszerünk, amilyen.
Ez a bíróságoktól való félelemhez még annyit tennék hozzá, hogy ez nem csak a szlovák bíróságokra jellemző, ugyanígy az emberek egyszerűen nem bíznak abba, hogyha például akár bizonyos ügyekkel eljussanak akár a Strasbourg Emberi Jogok Bíróságára, mert úgyse fognak nyerni, és úgyis mindenki le van fizetve, és ez van.
Ti már preskedtetek? Volt valamilyen folyamat, ahol ti vagy felperesek voltak? Ezt csak úgy kíváncsiából kérdezem, mert én például nem.
Én pereskedtem. Illetve így futópróba, illetve odáig eljutottunk, hogy beadtunk pár, nem is tudom, hogy hívják ilyen kérén. Ez még volt egy ilyen egyik régebbi KFT-nkkel, és konkrétan ez Magyar Bíróságon történt ez az egész. Bizonyos szerződési feltételeket nem tartott be egy másik vállalat, és elkezdtük bíróságra vinni az ügyet, de aztán sikerült megegyezni még időbe. Odaig nem jutottunk el, hogy ténylegesen végigvigyük ezt az egész folyamatot.
Ugye a legtöbb esetben szerintem az a legárjasztóbb pont, ami miatt nem viszi az ember bíróságra az ügyét, hogy ki tudja, mennyibe fog kerülni, ugye, hogy ez a pereskedés meddig nyúlik, és végén nem is biztos, hogy ő fog nyerni, és senki sem, pontosabban van egy bizonyos határ, amit egyszerűen hajlandóak vagyunk még lenyelni, mert nem biztos, hogy megtérül a bíróság által nyert perünkben az, amit végül is el akartunk érni. Oké, az, hogy elkölcsi fölénnyel érhet véget az az ügy, az egy dolog, de ott van mögötte a rengeteg kiadás, a szabadidővel nem mindenki rendelkezik, hogy most bírósági perekre járhasson el, és ráadásul az, hogy olyan dolgokban, amit esetleg politikusaink szempontjából képtelenek megoldani, már csak az, hogy az alkotmánybíróság, és amit a legfelsőbb bíróságként, ugye egyiket sem lehet olyan szervnek venni, aminél biztos, hogy nem, biztos, hogy sikerel jár az igazság, akkor tényleg az ember megkérdőjelezi, hogy van-e értelme. Hogy másra nem mutassak rá, hogy az alkotmánnyal szemben áll az a dolog, ugye, hogy amit a SMER törvénymódosítási javaslatban foglalt el az állampolgársági törvény, azaz, hogy nem lehet senkit sem megfosztani az állampolgársától. És ez benne van az alkotmányban. És mégis létre lehetett hozni törvényjavaslatot, és ez szerint eljárnak a mai napig is. Bugárék ezt ugye beterjesztették az alkotmánybíróságra, és itt meg vége van a mesének.
Hát igen.
Szóval, hogyha már ilyen úgymond hatalmasabb és nálunk ismertebbek, hatalommal rendelkező emberek nem tudnak sikerrel járni, akkor miért gondolna azt a kis ember, hogy majd ő? Nincsenek pozitív példák, az a baj. Hogy nem látjuk azt, hogy az igazság győz, mert ha látnánk, akkor azt mondom, hogy a fenébe, ha neki összet, nekem is össze fog jönni.
Szerintem ez a témához térjünk majd később vissza, és mondjuk pont ez az a téma, aminek a kapcsán kíváncsi lennék akár egy jogász véleményére is. Például Fiala Jancsit majd egyszer bekapcsolhatnánk, hogy beszéljen erről az ő látóköréből. És szerintem menjünk át a következő témára.
Én még egy nagyon gyors kérdést adnék nektek, mert itt szóba került még kicsit régebben, illetve még 5 perce kb. Ez a Fico, hogy mikor, meddig húzza. Szerintetek lesznek előrehozott választások? Ami mellett szól az, hogy Fico kijelentette, hogy nem, vagy pedig nem lesznek?
Hát én úgy gondolom, hogy nem lesznek. Mert ez csak egy ilyen mézes madzag volt szerintem, és arra volt kíváncsi, hogyan reagálna az ellenzék. Viszont ha lennének, és az ellenzék erre rákapna, akkor azt szerintem ez egy öngól lenne az ellenzék számára, mivel hogy túl rövid az az idő, amit megint csak a következő parlamenti választásig tehetnének bármit is, és mindig ott lenne, ott hívna a nyakukban azt, mert amit azt mondaná, hogy ez a ti hibátok, holott előzőleges döntések hatása volna csak például.
Szerintem se lesznek, szerintem ez egy média bluff, mármint hogy a Ficoiknak a média bluffje. Én nagyon meglepődnék azon, hogyha erre felé fajulnának el a dolgok. Fico akart magának egy B-verziót arra esetre, hogyha ezek a tüntetések sokáig elhúzódnának és megnövekednének, de szerintem ezek a tüntetések inkább gyengülni fognak, és ebből adódóan még csak szóba se kerül.
Én egy kicsit azért arra gondolok, hogy lehet, hogy pont az, hogy ezt a témát felhozta, behozta a köztudatba, az emberek többségének eddig eszébe se jutott, hogy ez egy cél lehetne, és lehet, hogy ezzel pont a ellenet tüntetőket és a tiltakozókat erősíti meg kicsit. Hogy igen, még gyorsabban leváltatnánk Ficot, akkor menjünk neki még jobban. Anélkül, hogy tényleg a következmények át lennének itt komolyabban gondolva.
Még engedjetek meg, hogy hozzáfűzzek.
Kicsit több esélyt adok neki, mint ti, úgyhogy majd meglátjuk. Azért fogadni nem mernék rá, én sem.
Még annyit hadd fűzzek hozzá, hogy szerintem még nem érett meg az ellenzék arra, hogy nyerhessen egy parlamenti választást. Úgy gondolom, hogy ezt ugye nem valami, nem most találtam fel a melegvizet, de attól függetlenül nincs meg még mindig, és jelenleg nem is oda halad a Prochacka féle szíjt, még ha nem is szimpatizálok vele, hogy kellőképpen alternatívát tudjon mutatni egy Ficóval szemben.
Lehet, hogy pont ezért lenne jó Ficónak, illetve biztos, hogy pont ezért lenne jó, hogyha mégis előjönne, de hát várjuk meg, aztán majd meglátjuk. Akkor lassan áttérhetünk a következő témánkra.
Jó, és a következő téma, hát ez egyáltalán nem politikai jellegű lenne, de viszont társadalommal annál jobban összefügg. Mégpedig gyerekvállalás, apaság, ugye három férfi beszélget jelenleg ebben a műsorban, és rengeteg szem merül fel a gyerekvállalás kérdése, de legtöbbször nők és lányok között, ugye ez már gyerekkortól már szugirálják be a lányokba, hogy hány gyerekkel játszik, stb. Ez úgy ott van állandóan. De kérdésem az volna, hogy hogyan élitek ti ezt meg? Úgy gondolom, hogy a gyerekvállalás, az apa szerep, hogyan jelenik meg nálatok, hogyan vélekedtek róla, és azért is lenne érdekes ez a kérdés, mert pont olyan pozícióban vagyunk mind a hárman, ami különbözik. Az azt jelenti, hogy Géza nőtlen, és jelenleg úgy tudom, nincs gyereke.
Én is úgy tudom, hogy nincs, maradjunk ennyiben.
Lacinál viszont talán nem gondolom, hogy elárulom, hogy útban van a trónörökös, és az én esetemben viszont már van egy 13 hónapos fiam, 14 hónapos fiam.
Itt a Whitefield hallgatóinknál hallhattak is előző adásokban.
Igen, igen. Szóval nem tudom, akkor először kérdezném Gézát, hogy érzi a társadalom nyomását, vette észre, miképpen vélekedik a témáról.
Szerintem a társadalom, tehát a szülőknek van nyomása, de hát ez egy teljesen logikus dolog, hogy a szülők részéről érkezik nyomás. Szerintem a társadalomnak annyira nincs, sőt én lehet, hogy még meg is fordítanám a dolgot, hogy a társadalomnak akkor van nyomása, mint hogyha akkor lenne nyomása, nem is akkor, ha nincs gyereket, hanem akkor, amikor van. És akkor kezdnek kérdezgetni, hogy hogyan, meg miért, legalábbis azokat, akiknek van. És az, hogy nincs gyerek, lehet, hogy falon valahol azért az embert kinézik, de szerintem pont hogy átfordult ez a jelenség a másik irányba, és azt tartják érthetetlennek, hogy miért vállalja valaki ezeket a plusz feladatokat egy olyan időszakban, amikor igazából az egzisztenciát kéne építeni.
Akkor másképp kérdezem, szerinted érdemes gyereket vállalni ebben a világban, nem érdemes ebben a világban gyereket vállalni, illetve esetleg örökbe kéne fogadni gyerekeket, ha már rengeteg az alszülőtlen, apátlan, anyátlan gyerek?
Hát ez egyéni döntésnek a kérdése. Én úgy gondolom, hogy miért nem, mármint hogy egy gyerek egy bizonyos idő után pont a életünknek az értelme. Az, hogy csak úgy vagyunk, úgy a semmiben, és úgy lebegünk, az egy jó dolog, de előbb-utóbb mindenkiben megfogalmazódik az a gondolat, hogy hagyjon valamit itt. És az a valami, az pont az a, az utódunk, aki bizonyos mértékben hasonlít ránk, mi formájuk, félig meddig a miénk. Én szerintem ez abszolút egy szükséges dolog, csak máskor érik meg ez a gondolat egyes embereknél. Ez lehet, hogy valakinek abszolút nem is tudatosul az ilyen formában, egyszerűen csak jön. Nagyon értékes dolog, és egy kicsit irigyellek is titeket.
László, esetleg az érzéseidről, vagy a meglátásaidról?
Hát, konkrétan mit is kérdeztél, hogy
a
mennyi?
Kérdés, igazából most felét viszont azt kérdezném, hogy ugye nálatok útban, ahogy említettem, a csemete.
Igen.
Ez az, hogy gyereket vállaltatok, ez a te döntésed volt, ha te döntésed volt, akkor ez tudatos, vagy inkább érzelmi alapú volt, feleséged részéről jött a dolog, vagy inkább ez csak egyszerűen az volt, hogy fél feleség vagytok, akkor egyszerűen füst után a tűz, és akkor fél feleség volt, és akkor jön a gyerek is.
Úgy, az, hogy vállaljunk, az egyértelműen az egy közös döntés volt, és ez valamennyire ilyen természetes dolognak is tűnik, szóval nem gondolkodtam különösebben azon, hogy most miért is szeretném, hanem valamennyire így ez a természetrendje. És az meg, hogy pont most, ez viszont inkább ilyen, mint hogy ezt pedig úgy próbáltuk ahhoz igazítani, hogy a lehető legkevesebb gyakorlati problémákat okozza az életünkben. Szóval így nagyjából a Hankának az iskolája után rögtön, hogy mielőtt még elkezdenek komolyabban dolgozni, hogy aztán ne hallgassuk, mert akkor lehet, hogy soha nem lesz belőle semmi. Lásd azon emberek többségét, akik később rehagyták a gyerekvállalást, és aztán 30-35-40 évesen jut eszükbe, hogy azért most már úgy illene, és akkor már lehet, hogy késő. Mindez főleg a női részről késő.
És
nálatok mi volt egyébként a motiváció, de nyugodtan még tett fel a kérdést, hogyha valami.
Jó, akkor előtte válaszolok. Nálunk az volt, hogy belegondoltam, hány évesen fogok én a fiam, lányom szalagatójára elmenni, és nem szívesen láttam volna magamat 60 évesként ott. Az is ott volt benne, hogy minél nagyobb a gyerek és a felnőtt közötti korkülönbség, annál kisebb talán az esély arra, hogy egy húron tudjanak majd pendülni. Úgyhogy azért gondoltam, hogy minél előbb is kéne ezt a dolgot bevállalni, de végül is az a helyzet, hogy nálam ez tudatos döntés volt, szóval igazából azért léptem meg, mert kell, míg feleségemnél Éván, az inkább ilyen érzés szinten volt, hogy már ott vannak ezek a hormonok, hogy jó lenne, mert állandóan a kisbabákat nézte, amerre csak jár. És ez egyszerűen talán a nőkben jobban kialakul, mármint hogy ez az anyasági ösztön is, és a vágy a gyerekre, mind a férfiaknál. És ezt is akartam, ez volt végül is a kérdésem lényege is, hogy szerintetek, ami a kérdés ugye akart a társadalomra is utalni előzőleg, az volt, hogy fontossá vált az egyének számára a személy boldogsága, vagy pedig tényleg el tud azt vonatkoztatni egy idő után, és kell-e az akkor, hogy megértse, hogy valami nagyobb célja is van az életnek, mint az, hogy a saját érdekeit, az egót kiszolgáljuk minden szinten. Mert ugye az, hogy egy gyereket vállalni, az felelősséggel jár, és nem utolsó sorban lebondással.
Jó, de kicsit azért magunkért is csináljuk.
Szociológiai szempontból van erre egy válasz, mármint, hogy volt ugye egy hullám a rendszerváltás után, igazából a 2000-es éveknek az elején, ha jól emlékszem, de most fejből mondom, úgyhogy lehet, hogy az évszámok pontosan nem ülnek, amikor valóban rettentően kevés gyerek született, de tényleg nagyon-nagyon kevés, és valójában ez volt az időszak, amikor a kapitalizmus igazából betört ebbe a régióba, és nagyon kevesen váltak gyereket, mindenki inkább dolgozott. A fiatalokról beszélek, erről a 20-30 éves korosztályról, és valahogy ez a dolog, ez most kicsit átcsapott a másik irányban, hogy azok, akik akkor nem váltak gyereket, azok a 30-as éveikben rádöbbentek, hogy nekik erre igenis szükségük van, és megindultak ezek a ezek a folyamatok, és egy kicsit rásegítettek a későbbi generációknak a munkájára. Ebből adódóan szóval van a szülőknek egy olyan generációja most, aki valóban idősebb, de ugyanakkor akkor vállal a gyereket, és a másik részről a újabb generációnál meg kicsit visszajött ez a hullám, hogy akkor igen, már egy kicsit korábban, relatíve korábban, a 30-as éveik előtt is vállalják a szülőséggel járó kellemes és kellemetlen kötelezettségeket. Úgyhogy szerintem a társadalom végül is megadta erre a problémára egy kicsit a választ. Egy kicsit jobban helyre kerültek a fejekben ezek a dolgok, mint akár csak 10 éve voltak.
Másrészt viszont ugye ott van a társadalomban a Mama Hotel és ehhez hasonló témakör, mégpedig az, hogy férfiak sokkal később mernek belemenni, mert ugye ezt unalmig hajtott női biológiai óra az állandóan ketyegés, akkor stb. Egy idő után már nem termékenyek, viszont a férfi úgymond élete végéig termékeny marad. Szóval, hogy oké, hogy ezt meg lehet figyelni a fiatal lányoknál, ez 20-as, 30-as éveiben járó lányoknál, hogy már igen, visszajött ez a tendencia, de a férfiaknál még továbbra sem, szerintem.
Ez lehet. Nálunk jól látható, mert én 35 éves vagyok, feleségem meg 20-25, szóval ő pont abban a korban van, amikor a lányok már úgy elkezdenek gondolkodni rajta, hogy ide lenne egy gyerkőcnek, én meg úgy pont abban, hogy azt mondom, hogy na most már tényleg szintén 35 évesen már ide jelennednek, vagy többnek.
És mennyire játszott, még Laci kérdést hozzád intézve, mennyire játszott szempontot az, hogy megtalálja most a családhoz szükséges feltételeket, azt jelenti, hogy stabil állás, lakás, saját lakás, stb. El tudtad volna képzelni, hogy összehazasodtok, és mondjuk a apósodéknál, vagy pedig a saját szüleiteknél laktok, és ott van rajtok gyereket?
Nem azt mondom, hogy nem tudtam volna elképzelni, de nagyon sokkal nehezebben mentünk volna bele azba, az teljesen biztos.
Mert ugye sokan azt kötik a gyerekvállalás kérdését, hogy legyen adott minden, és akkor nekiállunk, holott azt mondják sokan, hogy nem így kéne, hanem egyszerűen az majd mindig kialakul aztán a gyerek körül, és az élet hozza, és nem szabadna ezt teljesen eltervezni, mert ez pont ezt gátolja, hogy esetleg még több gyerekvállalás legyen.
Lehetséges, hogy igaz az, hogy ez később mindenképp kialakul, viszont abban a pillanatban ezt nem sokan tudatosítják, és hogyha az ember nem hisz benne, akkor nagyon nehezen indul el ezen az úton. És lehet, hogy ha mi is korábban vállalunk gyereket, akkor nálunk is az úgy kialakult volna, viszont akkor abban a pillanatban nem tűnt nagyon jó ötletnek ez.
Szerintem erre egyébként nincs olyan általános recept. Tehát most, amikor erről beszélgetetek, én kicsit olyannak érzem ezt, mint a nagy döntések az életben, a állásvállalás, költözni a külföldre, vagy nem, stb. Hogy úgy, tehát teljesen egyénfüggő, hogy kinek mi az, ami jó, meg ami elfogadható.
És az a kérdés, az hogy álltok hozzá, hogy annyi az árva gyerek, mi a felének szülni?
Én inkább azt a kérdést tenném fel, és nem félreterelve a témát, mert erről még lenne egy kis megjegyzésem ehhez, de még hozzátok azért azt a kérdést föltenném, hogy egyébként hány gyerekbe gondolkodtok. Mert ez is egy ilyen kulcsfontosságú dolog szokott lenni, hogy akkor hol áll meg a dolog.
Nálam ez teljes mértékben anyagiaktól függ. Igaz, hogy olyan szinten is, hogy limitálva van az ember aztán az életterével a házában, hogy hány gyerekszobát, vagy hány embernek tud biztosítani kényelmes körülményt. De igazából reálisan kettő gyerekre látok esélyt, és ha úgy alakulna, akkor egy harmadikat is. De szeretnék harmadikat, de nem biztos, hogy lesz is. Meg persze ez nem az én döntésem, mert ugye nem nekem kell kihordani az én szerepvállalásom a kezdetén elég, hogy is mondjam, rövid.
Akkor mikor ugye eldöntött, hogy na, ő lesz az utolsó, akkor szoktak aztán ikrek születni. Egyébként meg nálunk is ezzel kettő, illetve több, majd meglátjuk. De legalább kettő, hogy ne legyen egyke.
Ez lenne, tehát én ugye úgy okoskodok, hogy még abszolút ez nem aktuális, de én se szeretném, hogyha a gyerekem egyke lenne. Én csak nagyon rossz természetű egykékkel találkoztam, és nem akarnám így elrontani a gyereket.
Én viszont rettetesen szerettem volna egyke lenni, ezt be kell valljam. Mert úgy gondoltam, hogy fű, de nagyon jó dolgom lett volna, akkor is nem kell senkivel sem osztozkodnom, van két öcsém még.
Innen üdvözöljük őket, hogyha hallgatják az adást.
De persze be kellett látnom, hogy az ember túlságosan olyan világban él, hogy nem szabad megengedni azt, hogy csak önmagára maradjon, mert tegyük föl, ha esetleg az az egyke is ilyen egoistabb gondolkodású lesz, akkor nagyon-nagyon-nagyon kellemetlen időskorai, nyugdíjas korai lesznek. Időskori évei.
Meg nálunk ez a Hanka oldaláról is, hát ők hatan vannak testvérek, szóval ott teljesen elfogadott dolog a sok gyerek. Úgyhogy onnan is jött kicsit, hogy nyugodt, nem kell annyira félni a több gyerektől. Mert amúgy van olyan ismerősöm, akik szintén négyen testvérek, és egy három kis aprócska háromszobás lakásba nőttek fel.
Hát igen, csak az van, hogy az ember mindig jobbat szeretne, mint aztán, amit esetleg ő élt meg. Nem, mintha ezt most panasznak fognám fel, mert teljesen semmi gondom nem volt a gyerekkorommal. De egyszerűen az van, hogy lehet, hogy legtöbb emberben azért születik meg az, hogy csak egy gyereket vállalok, hogy annak teljes mértékben, de mindent meg tudjak adni.
Hát én meg az árvákat illeti, ha már így visszakanyarodok ahhoz a kéréshez, amit feltettél, szerintem ott meg kulcsfontosságú. Tehát egy gyereknek kell valamilyen szintű törődés, meg család. Rettentően rossz helyzetben vannak ezek az árvák, de szerintem itt ugye bejátszik eleve a tehát más dolgok is, nem csak ez az egyéni szint. Rettentően sok árva kerül ki roma családokból, nagyon nehezen lehet őket elhelyezni nevelő családoknál. És alapjában véve a véleményem szerint az lenne a kívánatos, hogyha ezeket a gyerekeket, ezeket mind-mind valamilyen olyan szülőknél lehetne elhelyezni, akikben megvan az igény a gyereknevelésre, csak erre valamilyen racionális oknál fogva egyszerűen nem volt rá lehetőségük.
Itt szintén tudnék egy konkrét példát hozni, nekem van két ismerősöm, mert mind a ketten már felnevelték a gyerekeiket, elváltak idősebb korukban, tehát itt 40 év fölött összeházasodtak, és mivel új gyereket nem akartak vállalni, úgyhogy szintén árvaházból. Nem tudom ez, hogy működik pontosan, szóval nem örökbe fogadtak, hanem van ez a, mikor otthon nevelik a gyereket, de nem nincs örökbe fogadva, szóval nem tudom ennek mi a szakkifejezése, de így nevelnek otthon négy-öt kis gyerkőcöt.
Uha.
Ez érdekes. Hát minden esetre nagyon nagy felelősség.
Pillanat, még visszatérnék erre az árvaházra. Ott nagyon árvaházból gyereket tényleg felnevelni nehezebb, mint egy sajátot, már csak arra is, abból a szempontból is, hogy ezek a gyerkőcök a legtöbbet tényleg még az anyuka hasában, illetve az első egy-két évben tanulják. És hogyha ott egy olyan környezetben nőnek fel, tehát képzeljünk el egy nem kíván gyereket, terhesség ideje alatt is, akár ott nagyon gyakran előfordul, hogy mindenféle inzultusok érik az anyát, és ott egyszerűen már olyan dolgokat megtanul, vagy úgy mondjam, ezen az ösztöni szinten, amit később nagyon nehéz megváltoztatni, szóval ezek a gyerekek nagyobb, legtöbb esetben sokkal nagyobb türelmet igényelnek, mint akár a saját magad által. Ez a hülye jött ki, de általad megszült gyerek. Nem is biztos, hogy mindenkinek ajánlanám így, hogy akinek nem lehet saját gyereke, hogy automatikusan vegyen egyet, illetve szerezzen egyet örökbe.
Örökbefogadás kapcsán egyébként ez a téma hamaros előtérbe is fog kerülni Szlovákiában, egy másik vonzatban, mert ugye itt vannak a homoszexuális párok. És az a problémakör, hogy vajon ők nevelhetnek-e gyereket, és ők örökbefogadhatnak-e gyereket, ami szintén ezt a témát érinti. Erről mi a véleményetek?
Alapvetően nálunk az örökbefogadás nem egy egyszerű dolog, tehát ott szociális szempontból, meg pszichológiai szempontból sok mindennek meg kell felelni az, hogy valaki örökbefogasson egy fogadhasson gyereket. És amennyiben ezt egy homoszexuális pár teljesíteni tudja, miért ne? Szóval nem azt jelenti, hogy automatikusan, ha akarnak, akkor kapnak gyereket, mert ez most se így működik, mostani pároknál se, de amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, akkor igen.
Én is egyetértek ezzel, úgy gondolom, hogy nincs ezzel komoly problémám, sőt, soha nem, senki nem mondhatja azt, hogy csak azért, mert nő és férfi fogantatásából született gyerek, és ettől már jó szülők lesznek automatikusan azok, akik ezt véghez vitték, hogy úgy mondjam. Szóval, hogy az nem alapfeltétel ahhoz, hogy az ember vállalhasson gyereket, és tudja is majd, hogy hogyan fog kellene ezt helyesen csinálni. Míg az ilyen homoszexuális párok pedig lehet, hogy meg tudják majd adni azt a sok szeretetet annak a gyereknek, amit az megérdemel, holott meg a rengeteg úgymond társadalomilag elfogadott női férfi kapcsolatból származó gyerekek pedig rettenetesen sok helyen szenvednek bármelyik szülő miatt. Úgy gondolom, hogy ezt tényleg vétek volna megtiltani nekik. És aztán volt egy ilyen indok is, ugye, hogy homoszexuális párok nem nevelhetnek azért gyereket, mivel hogy majd ilyen úgymond időzőjelben, és nem az is saját véleményem, ferde világképpel fognak aztán az életbe lépni. És akkor erre meg egy nagyon-nagyon racionális válasz született, mégpedig az, hogy ez hülyeség, mivel hogy már akkor nem lehetnének homoszexuálisak sem, holott, ugye, mert azok mindig heteroszexuális párkapcsolatból jönnek létre. Szóval, hogy ez nem adja egyik automatikusan a másikat. Attól még, hogy valakit homoszexuális nem adnak fel, nem lesz automatikusan homoszexuális.
Terjed, mint egy járvány. Én komolyra fordítva szólt, én azt hittem, hogy tudunk ebből vitázni, de pont ez a véleményem nekem is, úgyhogy ezek szerint csak egyetérthetünk, meg boldogodhatunk.
Esetleg megegyezhetünk abba, hogyha legközelebb ilyen téma jön elő, akkor valaki így felvállalja ördögügyvédjének a szerepét, és a másik által nem preferált oldal mellett fog állást foglalni, csak azért, hogy legyen itt egy kicsit érdekesebb vita.
Ez érdekesebb megoldás.
Én ezeket a félelmeket néha egyébként meg tudom érteni, mármint hogy emberileg, hogy valaki, akinek fogalma sincs arról, hogy egyáltalán mit jelent melegnek lenni, hogy hogyan működnek ezek a párkapcsolatok, stb., hogy megvannak a prekoncepciói. De én ezzel összesen nem is akarok foglalkozni ezzel a részével, mert például konkrétan a gyereknevelés ügyében nem erről van szó. Arról van szó, hogy egy gyerek esetében két út áll, az egyik az áruház, és ezzel a hát a úgymond nagyon kicsi sikerességi remény az életben, azért nem vagyunk teli. Olyan, tehát nagyon rá vagyunk utalva a támogatásra, a szülőkre, amikor egyáltalán hasznos tagjai akarunk lenni a társadalomnak, és be akarunk valahogy tagozódni. Akarunk mondnak egy munkát, és teljesen mindegy, hogy az a munka az mondjuk egy takarítói állás, vagy egy divattervezői állás. De hogy ahhoz, hogy ezt elérik, ahhoz kell egy biztos családi háttér, ahhoz kell egy bizonyos fokú szeretet, hogy azt mi megkapjuk, és kell a támogatás. Ha valaki árva, akkor erre minimális esélye van, és hogyha ezt a támogatást, ezt a szeretetet, ezt az odaadást, ezt meg tudja kapni akár a homoszexuális szülőktől, akár egy olyan szülőtől, akinek ugye nem lehet gyerek, vagy egyedülálló, stb., erre meg kell adni a lehetőséget. És ezt hogyha ezektől a gyerekektől elvesszük, akkor szerintem óriási hibát követünk el, és ez kimondottan egy társadalmi felelősség.
Jó, szerintem legyen ez a végszó.
Még egy dolog így eszembe jutott, kicsit ehhez kapcsolódva. Nem tudom, hogy ismeritek-e azt a könyvet, hogy Cigány labirintus?
Nem.
Mond ez nektek valamit?
Én tudom, miről van szó, de soha nem olvastam, és állítólag nagyon jó.
Vannak ezek a ilyen biztos fiatalabb korotok, vagy akár most is olvastatok ezek a játékkönyvek, amikor ilyen interaktívan olvasod az egyik oldalt, és akkor megvan, hogyha ezt szeretnéd csinálni, akkor odalapoz, ha már szeretnél, akkor odalapoz. És kialakul ilyen történet, és jó pár éve Magyarországon kiadtak egy könyvet, amilyen intézetből 18 évesen kikerült cigány gyereknek a szerepébe kerülsz, és úgy megpróbálod élni az életedet, És pont ezt most megtaláltam pár napja, hogy online ez létezik, egy ilyen, nem tudom, hogy vagy a Blokhun, vagy valamelyik ilyen, blogolós oldalon megcsinálták, hogy egy egyes oldala egy ilyen poszt, és szépen végig lehet kattintgatni. És nekem tetszett, még nem jutottam a végére, illetve már sikerült befejeznem a vége előtt, de már
hát meg lehet benne halni. Kifejeltem. Egy vannak harcok is.
Börtönbe kerülhetsz, meg ilyesmi, és tényleg arról van szó, hogy ott kikerül a 18 éves gyerek az intézetből, van pár távoli rokona Budapesten, aki, és van némi pénze, amit kapott, és ebből meg kell próbálnia valahogy boldogulni, és próbáljátok ki. Szerintem egy nagyon érdekes koncepció, látod, nem a legtökéletesebb könyv. Ilyen szempontból néha kicsit túl ilyen szájbarágosnak éreztem, de ettől függetlenül elég egyedi dolog ahhoz, hogy érdekes legyen. A linket azt majd bedobom
a Facebook oldal.
Akár a Facebook oldalra, vagy magára a mai adásnak az oldalára.
Remek. Hát szerintem akkor ezzel így zárjuk is le ezt a mai adást. Ez volt az Örök Élet, és legközelebbi szeretettel válunk minden hallgatót. Én Tokár Géza voltam, és búcsúzik.
Bala Gábor.
És ki ez, Laci? Sziasztok!
Hello!
Sziasztok!